Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Magyarics Tamás egyetemi docens külpolitikai szakértő, a beszélgetést felvételről hallják. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét
kívánok. Mi az az adat, amire a legbiztosabban lehet támaszkodni ilyen röviddel az amerikai választás előtt egy ennyire bonyolult választási rendszerben, mint az amerikai?
Az egyetlen adat, illetve az adatok, amire lehet támaszkodni, az, hogy abban a 13-15 úgynevezett csatatér államba, ahogy alának a jelöltek, ugyanis az amerikai választási rendszer, illetve a demográfia és a párt választás miatt gyakorlatilag 35-37 államba előre meg lehet mondani, hogy ki fog győzni. És az amerikai választási rendszer olyan, hogy az államoknak a döntő többségében a győztes mindent vissza elve érvényesül. Tehát ezért lehet megmondani azt az államok többségében, hogy ki lesz a győztes, mert Kaliforniában mondjuk a demokraták vannak többségben, Texasban a republikánusok, tehát ezekben az államokban biztosan a demokrata, illetve az republikánus erőt fog győzni. Van egy 10-15 olyan állam, ahol hullámzóak a népszerűségi mutatók. 1-2 százalék határon belül vannak általában a jelöltek, ahol Trump, hol Clinton javára, és gyakorlatilag itt fog eldőlni az, hogy ki lesz a következő elnök. Hozzá kell tenni azt, hogy a demokrata jelölt Hillary Clinton sokkal jobb pozícióból indul, hiszen a demográfiai mondjuk jellemzők miatt eleve kb. 30-40 elektői szavazata többen rendelkezik, mint mert sokkal népesebbek a demokraták zsebébe levő államok, mint a republikánusok zsebébe levő államok. Tehát magyar ez azt jelenti, hogy Donald Trumpnak gyakorlatilag nem szabad hibázni ebbe a 10-15 államban, míg Hillary Clinton időzőben megengedheti magának azt, hogy ezek közül 3-4-et is elveszítsen.
Ja, az elmúlt időszakban a közvéleménykutatási adatok szerint szűkült egészen közelire Hillary Clinton előnye. Egy hete az FBI megint elővette az e-mail ügyet, amit talán a tegnapi napon azzal zárt le, hogy ugyanott tart, mint amikor bezárta az e-mail ügyet. Ennek az adatai még nem látszanak a felmérésekben. Mikor fognak ezek megjelenni?
Hát ezek nem biztos, hogy meg fognak jelenni, mert egy-két napos késésre szoktak követni egyáltalán a közvéleménykutatási adatok ezeknek a híreknek a hatását. Másodszor pedig az, hogy úgy ott tartanak, mint korábban, és az, hogy az FBI most megint nem nyomozva, vagy legalábbis azt mondja, hogy nincsenek olyan adatok ezekben az e-mailekben, amelyek okot adnának arra, hogy nyomozzanak. Ez nem valószínű, hogy túl sok embert ebbe vagy abba az irányba fog befolyásolni.
De egy hétig megint erről szóltak a hírek az e-mail ügyről.
Igen, itt tulajdonképpen az FBI-nak nagyon nehéz szerepe volt, mert James Comey, FBI igazgató július 5-én még a demokraták szemébe volt egy mintaszerű köztisztviselő és igazgató. Egy héttel ezelőtt a republikánsok szemébe, és az, hogy újra előkerültek bizonyos e-mailek, vagy ez az egész ügy újra előkerült, gyakorlatilag annak is tudható be, hogy Hillary Clinton és a demokraták kezdetől fogva nagyon jól kezelték ezt az egész ügyet, mert először is annak idején, amikor az egész kipattant, hogyha Hillary Clinton kiállt volna és azt mondta volna, hogy elnézést kérek, tévedtem, valóban nem lett volna ezt szabad csinálni, akkor lehetséges az egész ügy lekerült volna a napirendre. Viszont azzal, hogy hát azt kell mondjam, hogy nagyon Clintoni módra nagyon óvatosan és fokozatosan adott föl a pozíciójából, tehát először azt mondta, hogy az e-maileknek a döntő többsége az magántermészetű, utána kiderült, hogy nem egészen magántermészetűek, utána kiderült, hogy 13 adatordozóból 13-at megsemmisítettek, kalapács összetörtek, és így tovább az embereknek, emberekbe felébred a gyanú, hogyha hogyha mindez történt, akkor nem biztos, hogy teljesen ártalmatlanok voltak azok az e-mailek. Aztán utána azt mondta, hogy nem tudta, hogy mi az, hogy C az e-maileken, az a confidential-t jelenti, amit megint csak az emberek nem nagyon hittek el, mert hát külügyminiszter volt 4 évig előtte, szenátor több évig, benne volt a politikában 30 éve, tehát ez nem egy úgynevezett...
Szokás az ilyesmit tudni.
Igen, tehát ezeket tudni kell. Tehát magyarul Clintonéknak a pályáját végigkíséri az, hogy nagyon sokszor egyensúlyoznak az igazság és a nem teljes igazság között.
Trükkösek. Volt trükkösek. Igen, volt már
igen,
ilyen
jelölt,
igen,
tehát, igen, tehát Bill Clintonnak is meglehetősen közismert ez a tulajdonsága, és ezért nem nagyon hitték el neki, és nem nagyon hiszik el talán még ma is sokan, hogy ezek az e-mailek teljesen ártalmatlanok. Tehát annak ellenére, hogy ez így történt, a jelenlegi amerikai elnökválasztási kampánynak az egyik jellemzője, hogy az embereket gyakorlatilag a tények nem nagyon szokták befolyásolni. Tehát bármi történik, és bármi derül ki mondjuk az e-mailekről, a demokraták egy része és a függetlenek egy része, és Hillary Clintonra szavaz, mert elsősorban nem akar Trumpra szavazni. A másik oldalon Trumpról bármilyen dolog derül ki, adócsalás, trükkös biznisz kapcsolatok az alapjáról, az egyeteméről, a nőügyéről. Az emberek azt mondják, őket nem érdekli, mert annyira utálják Hillary Clintont és az ő által a képviselt úgynevezett establishmentet, hogy azt mondják, hogy őket abszolút nem érdekli az egész, ők nem szavaznak akkor is, hogyha bármi potyog az égből.
Az országos kutatási adatok azok mennyire igazak a csatatér államok népességére vajon?
Nem biztos, hogy igazak, mert abszolút torzíthatnak, tehát említettem mondjuk Kaliforniát, ahol biztos két számjegyű vezetése van Clintonnak Trumppal szemben, vagy Massachusetts, vagy akár New York állam, tehát ezek az úgynevezett demokrata bástyák. Ugye akkor meg, hogyha valaki elmegy valamelyik republikánus állam, Texas, bár most egy kicsit csökkent az előny, de Louisiana, vagy Dél-Karolina, vagy Észak-Dakota, Dél-Dakota, Wyoming, Idaho, és itt tovább. Mississippi ott meg nagyon nagy előnnyel feltétlenül Trump vezet. Tehát ezért nem sokat mondanak ezek az országos adatok, ahogy mondtam, egyáltalán államonként tartják az elnökválasztást, és plusz a kongresszusi választásokat, ami legalább olyan fontos szerintem ilyen pillanatban, mint az elnökválasztás, sok óból kifolyólag, és emiatt az, hogy Kaliforniában hány számjegyű a vezetés, vagy Texasban a másik oldalon hány számjegyű a vezetés, semmit nem számít. Azt számít, hogy Michiganben és Virginiában és Észak-Karolinában és Floridában és Pennsylvaniában és Iowában és Coloradoban és Wisconsinban ki hogy áll, a többi az nem érdekes ilyen
számban. Az előző választásokon szinte a tökére csiszoltak egy közvéleménykutatási rendszert, amit utána a választási eredmény az rendre általában kiválóan vissza is igazolt. De soha nem voltak ennyire népszerűtlen jelöltek egymással szemben. Ez átalakítja az eredmények elemzését is?
Ez átalakíthatja, mert pontosan emiatt, hogy az emberek elsőben nem politikákra szavaznak, hanem egyénekre, és az egyéneknek a megítélése a különböző szinte naponta szállított botrányok és ellenbotrányok kapcsán erősen hullámzik, ezért nagyon nehéz biztos adatot mondani. Biztosabb talajon állnánk akkor, hogyha az emberek elsőbben a jelölteknek a politikája szavaznának, mert azért a politikák naponta nem változnak, bár mondjuk Trump esetében se teljesen igaz, de Hillary Clinton Washingtonnál nagyon kiszámítható a gazdaságpolitika, a külpolitika, a társadalompolitika van, amit az emberek vagy szeretnek, vagy nem szeretnek. Trump esetében ez már nem annyira egyértelmű, mert eléggé sűrűn változtatja a véleményét, és nagyon kiforratlanok a nézetei ezekbe a kérdésekbe. De ahogy mondtam, itt elsőbb a személyekről szavaznak, és a személyek körül jövő naponta szállított botrány, főleg az ellentábor részéről nagyon sok embert befolyásolnak pro és kontra.
Maradandó lehet-e a trumpizmus? Mert hogy sikeres, az most már vitathatatlan, hiszen a saját táborában ő az elnök jelölt, vagyis mindenkit megvert, aki azon a területen szóba jöhetett. Maga a trumpizmus marad-e?
Elképzelhető, hogy marad, ugyanis a trumpizmus és Trump nyilván van, nem a semmiből jött. Tehát az, hogy egy ilyen jelölt felmések szerint kb. 60 millió szavazatot maga mögött tudhat majd, igaz, hogy nem mindenki lelkes Trump hívő, de azért több tízmű ember valóban hisz abban, amit ő mond, már pedig az, hogy véget kell vetni az establishment politikájának, véget kell vetni a politikai korrekt magatartásnak, ki kell mondani olyan dolgokat, amelyeket nagyon sok ember gondol, de nem mond ki, és hozzá kell tennem azt, hogy ez a populizmus azért maradhat, mert egyrészt az ünnepelt globalizmus nagyon sok ember továbbra is érint, tehát munkahelyek valóban továbbra is valószínű, hogy tengertúra fognak menni, főleg a hagyományos iparágokban. Másodszor pedig, amiről keveset beszélnek, Amerikában azért van egyfajta látens rasszizmus. Tehát Trump szavazói elsőbb a fehérek, Clinton szavazói között van a feketéknek 90-95%-a, a latinoknak 65-60-65-70%-a, és a fehérek úgy gondolják, hogy az utóbbi évtizedeknek az úgynevezett pozitív diszkriminációs társadalmi és gazdaságpolitikája az ő ellenükre hatott, és egyre kevésbé tudják azt a színvonalat fönntartani, amit a szüleik fönn tudtak tartani. Részben amiatt, mert úgy gondolják, hogy az állam inkább a kisebbségeket részesíti előnybe. Másik oldal viszont a feketék és a latinok is úgy gondolják, hogy az állam a fehéreknek kedvez, tehát van egy ilyen fajta ellentét, és az, hogyha a trumpizmus továbbra is a fehéreknek, a elsőbb a fehéreknek, mert nyilván van Trump mögött azért van bizonyos réteg, amelyik nem a fehérek közül kerül ki, de elsőbben ez a réteg az, amelyik Trumpot támogatja. Hogyha ez továbbra is erősödik, és ez a választóvonal élesebbé válik, akkor valószínű, hogy Amerikában a faji kérdés újra előkerül, annak minden társadalmi, gazdasági, politikai kihatásaival, és ez pedig nem nagyon jó hír se az Egyesült Államoknak, se a világnak.
De az az Egyesült Államokban előfordulhat, hogy valaki nem nyer, és utána az utcáról diktálja a politikát? Mert ez más országokban simán előfordulhat.
Donald Trump annyira fertüzelte a hívei egy részét, hogy ők meg lesznek győződve arról abban az esetben, hogyha Donald Trump veszít, hogy elcsalták a választásokat. Főleg akkor, hogyha a választások nüanszokon fognak eldőlni, tehát 1-2% ponton, és nem pedig mondjuk egy olyan jelentős győzelmet alatt Clinton, mint ahogy mondjuk Ronald Reagan 1984-ben, amikor 49 számot megnyert az 50-ből, vagy hogyha a populáris szavazatokat tekintjük 1964-ben, Lyndon Johnson 61%-ot szerzett Barry Goldwater szembe, aki mindössze 39% szavazatot kapott. Tehát, hogyha nem ilyen óriási nagyok a különbségek, hanem szoros lesz a végeredmény, sokan azt is vizionálják, hogy amiatt, mert Utah államban egy mormon volt CIA ügynök, Evan McMullin indul, és ő csak egy-két ponttal van lemaradva Trumptól. És abban az esetben, hogyha ő nyerne Utah államba, akkor még az is matematikailag kiszámítható lehetne, és kiszámítható lenne, hogy egyik jelölt sem győzne, kapna többséget a elektori kollégiumban, és ebben az esetben nyilvánvalóan a képviselőháznak kellene dönteni az elnök szeméről, tehát valóban annyira szoros lenne az eredmény, ami a legutoljára amennyire emlékszem 1924-ben volt, amikor John Quincy Adams és Andrew Jackson csatázott, de hát azóta 200 év telt el közel, és erre még nem volt példa, tehát ez is benne van a lehetőségek között. Hogyha akár ez a lehetőségbe következik, vagy akár, ahogy mondtam, olyan szoros lesz az eredmény, a legutóbbi felmérés szerint elképzelhetően 272-268 vagy 266-os eredmény Clinton javára, tehát hogyha egy-két elektoron múlik, akkor elképzelhető, hogy ezek a nagyon éles emocionális szembenállások megmaradnak.
Az matematikailag előfordulhat, hogy elektori győzelem esetén a szavazatszám az a vesztesnél több? És igen, akkor az amerikaiakat ez izgatja egyáltalán, vagy ők a saját rendszerükkel tisztában vannak annyira, hogy az elektorok döntenek?
Elképzelhető. 2000-ben ugye híresen ez történt, amikor Al Gore kb. Félmillió szavazatta többet kapott, de ez volt az első alkalom, mert hogyha jól emlékszem, korábban még háromszor volt ilyen. Minden háromszor, vagy illetve minden négyszer az amerikai demokrácia és a választási rendszer túlélte ezt a dolgot. De ezért egyik esetben sem volt ennyire végletesen, legalábbis amennyire tudom, kielezett érzelmileg a küzdelem. Tehát hogyha a többséget szerző lesz a vesztes az elektori kollégiumba, azt hiszem, hogy ez a fajta nagyon komoly szembenállás, amely tényleg, hát nem azt mondom, hogy polgárháborúval fenyeget, de nagyon jelentős szembenállást eredményezhet a társadalomba, kölcsönös vádaskodásokkal, rendkívül mértékben lassíthatja az amerikai politikai folyamatot, ami most már jelen pillanatban szinte zsákutcába került azáltal, hogy demokrata elnök van a félházban és republikás többség van a kongresszusban. Ez a forgatókönyv megismétlődhet minden további nélkül, és ebben az esetben a jelenlegi hát bénultság tarthat tovább, ami azt jelenti, hogy Barack Obamának gyakorlatilag és csak az első két évben sikerült bármilyen komolyabb törvényt keresztülni, amikor demokrata többség volt a kongresszusban. Azóta az utolsó hat évében gyakorlatilag semmi nem történt. Sőt, olyan eset is bekövetkezhet, hogy a kongresszus nem szavazza meg az elnök által benyújtott költségvetést, az első támok idézőjebe technikailag fizetésképtelenné válik, ami hát óriási hullámokat vethet pénzügyi, gazdasági világban.
A Trump jelenség, az az amerikai politika nyelvezetét, a politika stílusát, az mennyire fogja átalakítani? Csak a republikánusoknál, vagy innentől kezdve a Trumpokkal szemben demokrata oldalon is ellen Trumpokat kell majd indítani, hogy föl tudják venni a versenyt?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert nem lehet tudni azt ilyen pillanatban, hogy a trumpizmus azért mennyire maradandó. Valószínű maradandóbb, mint hogy egyszerűen csak Trump személyhez legyen köthető, és valószínűleg azok a trendek, gazdasági társadalmi trendek, amelyekről szó volt, tehát a fehér alsó középosztályú munkásságnak a térvesztése ezt tovább fog tartani. Elképzelhető legalábbis, hogyha a Hillary Clinton nyer, hogy továbbra is folytatódik az a fajta társadalmi és gazdaságpolitika, amelyet a demokrata párt középről, illetve egy kicsit balról folytat az utóbbi évtizedekben, és ez kiéleszteti az ellentéteket, és tartossá teheti ezt a fajta, mondjuk én nagyon nehezen lehet megfogalmazni, sérelmi politikát talán, amit nagyon sok fehér elsősorban a középnyugaton, a kisvárosokban, vagy a vidéki közösségekbe érez.
De demokraták szájából jól hangzanának a Trump által elmondottak, hogy tegyük az asztalra az igazságot, beszéljük meg ezt őszintén, azt mondjuk, ami van.
Nem. Lehet egy kicsit túl karakterisztikus, vagy egyértelmezett mondtam, de hogyha megnézzük a demokrata hátteret és a demokrata társadalmi beágyazottságot, akkor, ahogy mondtam, 90-90% fekete, 65-70% latinó, ezen az összes többi kisebbség szinte, tehát az LGBT közösség, és általában a fai nemi kisebbségek, ezek mind demokraták, tehát nyilván van az ő szájukból egy ilyen politikai inkorrekt nyelvezet elképzelhetetlen.
De nincs vége? Mert akkor nincs vége ennek a politikailag korrekt nyelvezetnek? Azzal, hogy Trump a saját területén biztos, hogy, ennyire sikeres?
Igen, nem biztos, hogy vége van, sőt, a demográfiai trendeket nézve a fehérek azok, akik egyre kisebb arányba kifizetetik magukat az amerikai társadalomba. Tehát ilyen például már csak 46%. Ez pár évtizede ezelőtt 85% volt. És nyilvánvalóan ez a politikai korrekt beszédmód, a pozitív diszkriminációs politika, ez a kisebbségeknek használ. Tehát a demokrata párt az, amelyik ezt a fajta politikát képviseli, és a republikánusok pontosan az a bajuk, és ezért nem tudnak adott esetben országos választást nyerni, ha bár a kongresszusi választások azok mások, mert továbbra is mondjuk a politikailag korrekt helyett sokszor a politikai inkorrekt mellett tart ki, tehát mondjuk az abortusz tiltása, vagy pedig, hogyha egy másik kérdést nézünk, akkor ők nem a pozitív diszkriminációt támogatják, hanem az úgynevezett egyenlő esélyt, tehát az, hogy színre és nemre való tekintettel egyenlő esélyeket kapjanak az emberek. Nagyon sok helyen, egyetemeken, munkahelyeken inkább ezt szeretnék látni, ahelyett, hogy a kisebbségek nagyon sokszor előnyös bánásmódban részesülnek, egyetemeken alacsonyabb pontszámmal veszik őket, főkülön programok vannak az ő felvételükre, és így tovább. Majdnem, hogy ilyen ki nem mondott kvóták vannak munkahelyeken. Tehát nyilvánvaló, hogy a republikánus párt, hogyha ezt a politikát folytatja, erre is zsugorodik majd a bázisa, és ebben az esetben egyszerűen egy állandó kisebbségi pártá válhat országos választásokon. Az más kérdés, hogy úgy vannak meghúzva a kongresszusi választási körzetek, hogy ott a republikánusoknak biztos bástyái vannak, mind a demokratáknak is, kb. 90%-ig újra választják a képviselőket. Tehát ott tudják tartani a lépést, de országos választásba elképzelhető, hogy nem. Hogyha ezt a fajta politikát folytatják, tehát szerintem a trumpizmus, hogyha marad, akkor az a republikánus pártot, vagy pedig azt a pártot, amelyik, hogyha egy más néven indul, a Trump vezetése, vagy a trumpizmus zászlóját tűzve, az egyre inkább kisebbségbe fog maradni.
Donald Trump új pártot csinál?
Elképzelhető, az is egyfajta forgatókönyv, hogyha a vereséget szenved, akkor a republikánus mainstream megpróbálja visszaszerezni a pozícióit, tehát többek között az, hogy megpróbálja ezeket a Trump hívőket valahogy kiszorítani, és nyitni a kisebbségek felé, elsőbb a latinok felé, akik papíron különben inkább republikánusnak tűnhetnek, hiszen erősen vallásosak, és ez a republikánusokra jellemző, inkább is nem pedig a demokratákra. Tehát nagyon sokan ott találnák meg adott esetben a helyüket, hogyha nem riasztaná őket el ilyen pillanatban mondjuk a Trump. Annak idején, amikor George Bush a fiatalabb elnök lett, akkor ő kb. 40%-át megkapta a latinok szavazatának. Beszél spanyolul, Jeb Bushnak mexikai felesége van, ő is beszél spanyolul, tehát ezek a dolgok jelenthetnek egyfajta kiutat a republikánusoknak, plusz még hozzá kell tenni azt, hogy mindkét párt azért úgynevezett gyűjtő párt, tehát az, amikor sokat beszélünk ilyen pillanatban természetesen a republikánusokról Trump miatt, de nagyon sok színű a republikánus párt, vannak értékkonzervatív, akik nyilván Trumpot nem nagyon szívleik, vannak nemzetbiztonsági konzervatívok, vannak fiskális konzervatívok, akik inkább Trumpot elfogadják, mert ugye adócsökkentést ígér. Ugye viszont a demokratáknál is azért eléggé sokszínű a párt, elég, hogyha arra gondolunk, hogy Bernie Sanders milyen jelentős többséget, vagy kisebbséget tudhat maga mögött, és a demokrata párt meg elmehet bal a oldalra, vagy mondjuk a baloldal irányába, mint ahogy a republikánus párt potenciálisan elmet a jobb oldal irányába, mert Hillary Clinton nagyon sokan csak úgymond befogott orral szavaznak, mert úgy gondolják, hogy túlságosan középutas, túlságosan pragmatikus, úgymond, és nem képviseli a demokrata kis embereknek az érdekeit.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Magyar Tamás egyetemi docens külpolitikai szakértő az Aréna vendége.